Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent Máté könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk.
Abban az időben Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és ennek testvérét Jánost, és külön velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük, az arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény. És íme megjelent nekik Mózes és Illés, Jézussal beszélgettek. Ekkor Péter így szólt Jézushoz: Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, felállítok itt 3 sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet. Még beszélt, amikor íme fényes felhő borította be őket, és a felhőből egy hang hallatszott: Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. Őt hallgassátok. Ennek hallatára a tanítványok földre borultak, és nagyon megrémültek. De Jézus odament hozzájuk, megérintette őket, és ezt mondta: Keljetek fel, és ne féljetek. Amikor szemüket fölemelték, nem láttak mást, csak Jézust egymagát. A hegyről lejövet Jézus a lelkükre kötötte: Senkinek se szóljatok a látomásról, míg az emberfia a holtak közül fel nem támad. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
Kedves testvérek! A színeváltozás jelenetében Jézuson kívül 3 másik ember, 3 tanítvány bepillantást nyer a mennyek országába, Jézusnak az isteni dicsőségébe. Ha meggondoljuk, akkor kevés ehhez fogható jelenet van az evangéliumban. Jézus a földi életében hasonlatokban valamit mond a mennyek országáról, leírja azt úgy, hogy az valamiféle otthon, vagy egy ilyen közelség Jézushoz, Istenhez, vagy többször használja a lakomának a képét. Tehát mind valamiféle ilyen vonzó képpel írja le a megdicsőült állapotot, de hogy ebbe valahogy az ember beletekintsen, arra kevés utalás van az evangéliumokban. Még Jézus is, amikor föltámadta halálból és megjelent a tanítványainak, akkor sem ecseteli, hogy milyen az a mennyei dicsőség. Tehát nagyon kevés ilyen közvetlen élménye, tapasztalata van az embernek erről, és éppen ezért azt a keveset, ami rendelkezésünkre áll, azt megbecsüljük. Úgyhogy ezt is, hiszen valami olyan tapasztalatot rögzít ez, hogy ez a mennyei dicsőség az ember számára ilyen mindent elsöprően jó, valami lenyűgözően szép, amiben mindent elfelejtve a tanítványok szeretnének megmaradni. Tehát fontos adalékok ezek a számunkra, hogy abban az örök üdvösségben reménykedjünk, vagy oda törekedjünk, vagy azt ne valami ilyen sivár, élettelen állapotnak képzeljük el, hanem valami igen-igen kívánatos jónak. Ez az a tapasztalat, amiben részesülnek ezek a tanítványok, és ezzel szemben meghökkentő az, hogy nem beszélhetnek erről, legalábbis egy darabig nem. Miért nem? Vagy akkor minek szánta ezt Jézus? Semmiképpen nem gondolhatjuk el úgy ezt a jelenetet, mint hogy valami gomnyomásra ez így megvalósul. És akkor Jézus elkápráztatja őket, fölkapcsolja ezeket a mennyei fényeket, és akkor a tanítványok meg csodálkoznak. Hanem valahogy kialakult ez az esemény, részesei lettek, vagy belecsöppentek ebbe. A másik, hogy nem valami forgatókönyv, ahogy ezt el lehet képzelni, hogy Jézus a fejében forgatta ennek a forgatókönyvnek a lapjait, ja, most jön az, hogy föl kell menni velük a hegyre, és akkor ott ez is ez fog történni. Hanem Jézus valahogy a az Isten akaratába helyezkedik bele. Elfogadja azt, hogy Isten akár eltűri vagy megengedi a rosszat, amit az ellenségei elterveztek. Pont ez a helyzet lesz az, amikor ez az igazságtalan, fájdalmas, vérre menő szituáció, amikor ő végsőkig ki tudja Istennek a szeretetét és a megbocsájtását. Éppen ezért, amit az ellenségei elterveztek, az nem egy bukás, vagy nem is Isten közömbössége, vagy netalántán valamifajta ilyen büntető igazságszolgáltatása, hanem éppen ellenkezőleg, hát az a kiélezett helyzet, amikor Istennek a szeretetét a legteljesebb mértékben fel lehet mutatni. Jézus erre igent mond, erre elszánja magát. És ez az, ami megnyugtatja, vagy megörvendezteti őt, és valamiképpen ez a kiinduló pont ehhez a hegytetőn történt jelenethez. A tanítványok tehát ahhoz kapnak ezáltal valami segítséget, de nem egy ilyen forgatókönyvszerűen megkomponálva, vagy pedagógiailag fölépítve, de mégis ahhoz kapnak valami segítséget, hogy utána Jézusnak a halálát, föltámadását egyáltalán fel tudják fogni valamilyen mértékig. Ezzel együtt nem megy könnyen. Mind a három evangélium, ami erről beszámol, Máté, Márk, Lukács, az a színeváltozás után idézi azt, hogy a tanítványok rákérdeznek arra, hogy mit jelent az az ószövetségi hiedelem, hogy a messiás eljövetele előtt előbb vissza kell jönnie Illésnek. Ezt most itt nem olvastuk ebben a szakaszban, itt csak a színeváltozás történetét. De hogy valamiképpen a tanítványok számára nem olyan egyszerű azt fölfogni, hogy Jézus kicsoda. Persze, hogy megértették, hogy Jézus valami rendkívüli személyiség, meg valami egészen különös dolgok történnek körülötte, de még az sem olyan nagyon egyszerű kitenni azt az egyenlőség jelet, hogy ő az Ószövetség által megígért vagy várt messiás. Még ennek a fogalomnak a jelentése is nagyon-nagyon zavaros Jézusnak a kortársai számára is, és éppen ezért Jézus is nagyon óvatosan bánik ezzel a fogalommal is. Tehát a tanítványok számára ezzel a benyomással, tapasztalattal együtt még mindig nem teljesen világos az, hogy hogyan is történhet meg az, hogy Jézus kereszthalált szenved, és a kritikus pillanatokban pedig elfutnak, elhagyják őt, tulajdonképpen gyengének bizonyulnak. A föltámadása után sem olyan egyszerű a dolguk, hiszen látják az üres sírt a leplekkel, utána azt írja az evangélista, hogy hát Péter hazament, mintha mi se történt volna. János az, aki először megérti, vagy valami úgy földereng neki, hogy tulajdonképpen minek is kellett történnie, vagy miről árulkodnak azok a leplek, amiket lát. Tehát ezzel együtt nem könnyű a számukra értelmezni azt, hogy Jézus értünk halt meg, ahogy ebben a rövid hitvallásban mondjuk minden szentmisében, hogy halálodat hirdetjük, Urunk, s hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Halálodat hirdetjük, hogy értünk, vállalta, hogy a halálával Istennek a szeretetét nyilatkoztatta ki, a föltámadásával a mi meghívásunkat kézbesítette a mennyek országába, vagy az örök dicsőségbe. Erről kell beszámolni. Ez az üzenet majd, amikorra ők ezt képesek valamilyen szinten megérteni, fölfogni és továbbadni. Biztos, hogy valamilyen nagyon felületes szinten be tudtak volna számolni a hegyen történtekről, hogy hogy mentek oda föl, vagy ott mit láttak, de az igazi lényegét, az igazi üzenetét messze nem voltak képesek még továbbadni, hát hiszen levizsgáztak, és nem jól vizsgáztak a Getsemáni kertben, meg Jézus elítélése, meg kivégzése során. Hát egyedül János volt az, aki ott tudott lenni a kereszt alatt. Tehát nem érettek még nem fölkészültek arra, hogy erről beszéljenek, és akkor itt talán valami választ kapunk arra is, hogy miért ilyen körülmények között történt ez, miért nem sok ezer ember előtt, vagy miért nem Jézus ellenségei előtt történt, mások miért nem tanúi ennek, mert ez a jelenet nem arra való, hogy az embereket elkápráztassa ideig, óráig, vagy leszerelje az ellenségeit egy darabig. Aztán utána ezek az ellenségeskedések úgyis újra kezdődtek volna, hanem Jézus nem sikert akar elérni, vagy nem megtéríteni akar tömegeket, hanem ahhoz nyújt segítséget, hogy egyáltalán értelmezni tudjuk, hogy ő mit tesz. Valamiképpen bevon bennünket a saját titkába. Nem a mi felfogásunkat akarja egyszerűen csak átrendezni, az valami sokadik következménye a megtérésnek vagy a fölismerésnek, hanem szeretne valamiképpen a saját áldozatába vagy az általa adott kinyilatkoztatásba embereket bevonni, persze előbb-utóbb mindenkit, csak valamiképpen ehhez nekünk végig kell járnunk egy utat. Mint hogy ezeknek a tanítványoknak is, hát föl kellett menni erre a hegyre, kicsit ez a fizikai mozgás is kifejezi ezt, vagy Jézusnak. Érdekes az, hogy Ábrahámot idézi az ószövetségi részlet, tartalmilag nincs semmi köze a színeváltozáshoz, de ahhoz, hogy valaki föladja a biztonságát, és ezáltal lesz Ábrahám tanúja Isten hűségének, ugyanígy Jézus, aki kiszolgáltatja magát az ellenségeinek, tehát a saját védelme, biztonságának a feladásában elmegy a legvégsőkig, hát ő pedig pont ebben a szituációban fogja majd Istennek a megbocsátását, meg a szeretetét a végsőkig kinyilatkoztatni. Éppen ezért Jézus nem program szerint, vagy nem gomnyomásra történik a színeváltozás, hát ezért sem alkalmas arra, hogy valamiképpen sok embert ez elkápráztasson, meg eleve Jézusnak van egy ilyen titka, ami nem attól titok, hogy most nem lehet róla beszélni, vagy egyesek megtudhatják, nem abban az értelemben misztérium, hanem abban, hogy a befogadásához kell megtenni egy utat. Valamiképpen a megértéséhez el kell jutnia az embernek a Krisztus követésben, erre meg kell érnie. Ezek a tanítványok majd segítenek a többieknek, meg a követőiknek. Éppen ezért nem is ismétlődik meg így egy az egyben ez a színeváltozás, hogy na most akkor a másik három, vagy a harmadik három tanítvány, vagy az utolsó csoport is akkor részesüljön belőle, mint egy ilyen szép kirándulásban, hanem hát majd ez a három értelmezi a többinek is, hogy mit is jelent Jézusnak a halála és föltámadása, vagy miként vonatkozik az ránk. Az lenne a feladat, hogy nekünk kellene keresnünk a magunk környezetében olyan embereket, akik valamiképpen ilyen színeváltozottak. Nem feltétlenül egy hegy tetején, és nem feltétlenül fehér a ruhájuk, hanem mégis valahogy valami sugárzik belőlük. Volt egyszer egy ismerősöm, hát azóta sok-sok év eltelt, hogy erről így beszámolt. Nyilván az életében azóta voltak megpróbáltatások is, meg szép pillanatok is, de minden esetre az életének egy adott szakaszában, hát ezt mesélte el, hogy bement a munkahelyére, ami egy teljesen profán hely volt, tehát semmi vallásos vagy egyházias körülményt nem kell elgondolnunk, egy teljesen átlagos profán munkahely, és ott valahogy ezzel fogadták, hogy többször is, hogy te sugárzol. Hát vannak ilyen emberek körülöttünk, akire így felfigyelhetünk, hogy valami, mintha ragyogna, valami, mintha így sugározna belőlük, azzal együtt, hogy a körülményeik azok vagy teljesen hétköznapiak, vagy éppenséggel, hát lehet, hogy különféle nehézségekben vannak. És valahogy akár ezt meg is érezzük, vagy meg is tudnánk kérdezni tőlük, hogy tudsz te ilyen helyzetben, ilyen körülmények között ilyen derűs lenni, vagy ilyen barátságos, és nem tudnák megmondani. Hát szívesen elmondanák, hogyha ez egy ilyen két mondatban megfogalmazható dolog lenne, de az ilyen emberek általában hát nem tudják elmagyarázni. Pedig szívesen eltanulnánk tőlük, de nem megy, mert valami titok van e mögött. És nem azért titok, mert valaki titkolódzik, hanem mert egy igazi kapcsolatról, találkozásról nem tud az ember mindent szavakba önteni. Tehát itt is erről van szó, hogy egy túl korai beszámoló az lehetséges, hogy szenzációs lett volna, vagy a többiek esetleg irigykedtek volna, vagy sok mindent el lehet képzelni, de valószínűleg nem vitte volna őket közelebb Jézus igazi kilétének a fölismeréséhez. Hanem ahhoz végig kell járni az utat, amit ő végig járt. És hát persze kellenek olyan segítők, akik hát utána majd értelmezni tudják a számunkra, hogy itt mi is történik. No hát, valahogy így vagyunk mi is, hogy vannak emberek a világban, akik valamit hallottak Jézusról, nem tudják fölfogni az ő igazi lényegét, és hát nekünk kellene valamit ebben nekik segítenünk, hogy megértsék, jobban megértsék Jézust. És ez nem mondható el két mondattal. Kell valamilyen belső kincs, amit megéreznek, és hát amit esetleg szépen lassan föl lehet nekik tárni, de hát ilyen módon is beleérhetjük magunkat ennek a három tanítványnak a helyébe vagy a szerepébe. Biztos ők is szívesen elmondták volna a többieknek, vagy megnyugtatták volna őket, vagy megörvendeztették volna. Csak nem csak egy parancs volt, hogy erről nem beszélhetnek, hanem talán ők is érezték, hogy az igazi tartalmát még ők sem értik meg. Amikor végigjárták ők is Jézus szenvedésének az útját, hát ahogy képesek voltak rá. Az egyik az elment, meg a másik a főpap udvarába, az egyik az tovább ment a Golgota felé, a másik ott inkább eloldalgott, amikor elkezdett egy kicsit forróvá válni a talpa alatt a talaj, ott mondogatták, hogy te is vele voltál, meg te is hozzátartozol. Mindegy, a maguk módján, ahogy ők képesek voltak, úgy élték át Jézusnak a kereszthalálát, és utána majd már képessé váltak arra, hogy értelmezzék azt, hogy mi is történt valójában. Mi pedig a többi ember számára vagyunk valamiképpen ez a három tanítvány. Mi is keressük Jézust meg, hát azokat az embereket, akik erre példát tudnak nekünk mutatni, hogy valami sugárzik belőlük, és akkor remélhetőleg mi is hozzásegítünk másokat ahhoz, hogy Jézust még jobban megértsék. Amen.
Béke és jóság. Lukovics Milán ferences atyaszent beszédét hallották.